tartottam képzéseket, de valami miatt úgy éreztem, hogy lehetne ebben fejlődni. Magyarán a fejlődés is egy élmény. Látom, hogy mennyivel szebben, választatosabban tudok beszélni. Javult az írásom, és mondanám a beszédem.
Igen.
Beszédem is javult talán, de az írásom a megírt szövegek miatt lényegesen javult.
Aha, mert bizony. Előadásokra kell felkészülni.
Igen, amiket én régen gyakoroltam, tartottam, de a gyakorlatban előfordultak, azok hosszabb beszédek voltak. És sokszor prezentációs eszközt használtam. Volt lehetőség improvizálni, nem kellett úgy felkészülni, felkészültem, de nem volt szükséges megtanulni a szöveget, mondjuk akár szóról-szóra, vagy legalábbis a nagy lényegét. Most meg kell írni, most azóta, mióta itt vagyok, 4 éve minden szövegem meg van írva, talán 1-2 kivételével. Ez azt eredményezi, hogy tisztul a szöveg, nincsenek összetett, hosszú cicerói mondataim, itt az előtt, ez előfordult sokszor, és talán választékosabb is. Szóvjelzőket használok, kevesebb idegen kifejezés, nem törekszem arra, hogy megtüzdeljem a beszédemet hangzatos, tudományosnak tűnő idegen kifejezésekkel, ezt eredményeztem.
Az, hogy így meg kell fogalmaznod, ez az időkorlát miatt van?
Így van. Így van. Én a reklámszakmából jövök, talán azt a hasonlatot hozhatom, hogy amikor reklámfilmeket gyártottunk még annak idején, amikor nem volt internet, akkor nagyon, nagyon rövid volt az idő. 20, akár 20 másodperces, 30 másodperces reklámfilmeket, spotokat kellett elkészíteni, és ott mindent meg kellett válogatni. Minden hát szót.
Ehhez képest a Toastmasters-beli 6 perc, az igen. Maga az örökké valóság.
Igen, de mondjuk egy hosszabb beszédhez képest az 5-7 perc, amiben bele kell férnünk, az kevés. Nagyon lényegre törőnek kell lenni, jó szerkezetűnek, és ez is segít.
Nagyon meg tudlak érteni, tanár létemre én 45 percekre vagyok kalibrálva, és leírhatatlan nyomasztó érzés, amikor ennél sokkal rövidebb időbe kell beleférni, úgyhogy az ráadásul valami kerek dolog legyen.
Pontosan. Legyen eleje, legyen vége, és a kettő között azért legyen értelmes dolog, amivel el tudjuk varázsolni az embereket. Az élménynek ez az egyik része, azon túlmenően pedig maga a közeg, maga a társaság. Tehát kedről kedre úgy megyek oda, hogy izgatottan várom már, hogy miket hallok, miket látok, és az emberekkel mikről tudok beszélgetni. Nagyon jó a társaság, nagyon pozitív a légkör, ez is egy élmény számomra.
Pozitív a légkör, de ez tőled is ered, hát a társaság egyik motorja vagy, aki minden eseménynél valahogyan megjelenik, és valahogyan azt az eseményt pörgetett, szervezett.
Hát, néha már én is unom magamat, meg volt őszintén, lehet, hogy a többiek is így vannak vele, hogy megint az István van, de ez annak köszönhető, hogy élvezem. Hát, és ráadásul azt kell, hogy mondjam, van egy gazdasági oka, és az ember kifizeti a tagdíjat, akkor használja ki minden percét. Egyszer sieltük egy barátom, és azt mondta, hogy gyerekek, menjünk a hűtéből, mert hogy nem álljátok egy-egy, micsoda, hát a bérletünk. Tehát van fizetve, akkor jobb, hogyha minden jobban kihasználjuk, de igazából ez a gyakorlás, ez a minden alkalmat megragadó gyakorlás az, ami előre viszi az embereket. Csak engem, hanem mást is.
Arra voltam igazán kíváncsi, hogy egy olyan ember, aki nem most van a 10 éves kori önfejlesztés nagy folyamatában, és akinek van ilyesmi rutinja. Mi a csodát keres egy ilyen klubban a heti egyszeri megjelenéssel, heti egyszeri másfél óra?
Másfél óra körülbelül, igen. Én úgy gondolom, azt látom, hogy ez megváltozott a világban. Még régen, akkor, amikor mi kezdtük, hogy én kezdtem a iskolás éveket, akkor az ilyen vége volt. Tehát az ember elment középiskolába, általános iskola utána jó esetben főiskola, egyetem, és akkor nagyjából vége volt. Maximum egy továbbképzés, ennyi.
Igen.
Ez ma már, tehát ez a, hogy mondjuk magyarul a lifelong learning,
igen,
az élet hosszig tanuló tanulás, ez emlékszem, amikor nekem elbevágó volt, amikor először olvastam egy cikket, hogy azt mondtam, Angliában egy 75 éves hölgy beült az egyetem padjaiba. És le voltam nyűgözve, hogy ilyen létezik, tehát, hogy, és nagyon megváltozott.
Hát ez azért volt az újságban, mert különleges, mert tipikus. Hát,
manapság ez meg szerintem teljesen normális. Tehát én azt gondolom, az emberek rájöttek arra, hogy folyamatosan kell magukat továbbképezni, és nem csak azért, hogy többet tudjunk, hanem ez egyfajta frissességet ad szellemi karbantartás is, és szerintem látszik a generációkon is, hogy kitolódott ez az idő.
A Toastmasters nem arról szól, hogy valaki valami újat megtanuljon, mindannyian tudunk beszélni. Arról van szó, hogy valamit más stílusban, hatékonyabban csináljunk, mint eddig.
Erről is szemben tegyük azt, komolyabb hatást tudjunk kifejteni, de van azért olyan közöttünk nem egy, aki nem tud beszélni. Pontosabban ritkán beszél. A mai világban, amikor sok home office-os, otthon dolgozó, és mindig keresem az ide kifejezéseknél a magyar megfelelőt, tehát sokan dolgoznak otthon, ezért
és szinte
leszoknak a társalgásra. Nincsenek cigiszünetek, nincsenek kávészünetek a munkahelyen, és az emberek vágynak erre, és ez érezhető. Nagyon sok informatikával foglalkozó tag van, aki egyszerűen azért jön, hogy tudjon beszélni, beszélgetni, mert kezdenek leszokni róla az emberek.
Most, hogy mondod, most tudatosodik bennem, hogy erre én is fölfigyelhettem volna, mert a magam környezetében is teljesen működik, főleg a Covid óta. Több olyan társaságról tudok, amelyik a Covid óta nem tért magához. Tehát hetenkénti, két hetenkénti összejövetelek után most negyedévenkénti Zoom beszélgetések vannak a társaság tagjai között. Egészen elképesztő. Eddig bele se gondoltam, hogy az egész technikai háttér is ezt segíti.
Főleg, ha már ezt kimondtad, itt van az AI, a mesterséges intelligencia. Még fokozottabban jelentősége lesz annak, hogy valaki élő, így fogalmazok, az online helyett az offline társaságban, tehát húsvér emberekkel legyen együtt, és közösségeket formáljanak. Ebből a szempontból én sokáig gondolkoztam egyébként, hogy mi a varázsa, vagy miért működik a Toastmasters-en jól, de elég homogén. Tehát ezek az emberek, akik ide jönnek munkától, érdeklődési körtől, hobbitól, függetlenül azért jönnek ide, hogy a kommunikációjukat, a nyilvános beszédüket fejleszik, és ez nagyon, nagyon szépen összekovácsolja a társaságot. Tehát ezekre a közösségekre nagyon nagy szükség lesz a jövőben, még inkább nagyobb szükség lesz, mint most az AI miatt.
Most gondolok bele, hogy igen, egyre nagyobb szükség lesz rájuk, de az emberek egyre kevésbé fogják érezni, hogy szükség van. Bocsáss meg, a ChatGPT-vel mennyivel könnyebb beszélgetni, nem fog összeveszni velem, nem fog kritizálni.
Ebben igazad van, de az előbb-utóbb ennek az újdonságnak a varázsosan múlik. Én is használom a mesterséges intelligenciát, de sőt, meg kell mondjam, úgy beszélgetek vele, hogy tényleg mint egy partnerrel. Tehát nem végrehajtó feladatként, hanem együttműködöm vele, de azért én érzékelem.
De azért tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem emberi kapcsolat.
Még ha úgy is érezzük sokszor, én nagyon sokszor úgy érzem, hogy minthogyha valós személy lenne, de nem az értelemszerűen.
Nem, hát azt veszem észre, hogy olyan emberek is megjelennek a Toastmasters-ben, akik úgy lehet azt udvariasan kifejezni, hogy nincs az a bátorságuk, hogy emberek elé kiálljanak, és valójában ezt akarják legyőzni, hogy egy többé-kevésbé ismert közegben teszik próbára magukat.
Vannak ilyenek, így van. Mindemellett el kell, hogy mondjam, én is először néhány év színpadi rutinnal kiálltam az első szerepemre, vagy az első beszélmet elmondani, volt gyomorgörcsöm. Sőt, hogyha most is különösebb dologra készülök, azért az egy természetes kis lámpalázzal jár, de vannak, akiknek ez igen komoly feladat. Erre egyébként nagyon egyszerű technika van. 3, 2, 1, és ott vagyok. Ki kell menni. Ennyire egyszerű.
A lámpaláz más dolog, van ez a mondás, hogy az a színész, akinek nincs lámpaláza előadás előtt, az csalóhat.
Igen, szokták mondani.
Hát ott akkor történik valami. Emberekre hatunk a beszédünkkel.
Pontosan.
Ez felelősség.
Pontosan. Ez a én egyébként azt gondolom a legfontosabb feladat, és a inkább ezt kell szem előtt tartani, milyen hatást fejtünk ki. Magunk képességeihez képest, mi az a hatás, amit ki tudunk fejteni, amit elvisznek a puttonyba haza az emberek.
Pontosan erről van szó. Senki nem arra fog emlékezni, hogy konkrétan mit közöltünk, hanem ő mennyibe érezte magát másképp a beszéd végén, mint az elején?
Pontosan.
Ő belőle mi lett a beszéd hatására?
Hát igen, ez egy transformatív jellegű dolog.
Szeretném megkérdezni a véleményedet valamiről. Nekem magamnak egy élményéről, amit én tanárként egészen másképp fogok föl, mert az én számomra szakmába vágó. Arról van szó, hogy hát a magyaron kívül egyetlen olyan oktatási rendszer van, amelyet picikét ismerek, ez az Egyesült Királyságbeli Oktatási Rendszer. És ha össze akarnám foglalni a legfőbb különbséget, előre bocsátva, hogy szerintem ők a ló túlsó oldalán vannak, ez egy más kérdés. Ha össze akarnám foglalni, akkor egy olyan példát mondanék, hogy nálunk mondjuk megtanuljuk Európa folyóit, és akkor a pedagógus beszél Európa folyóiról, és a tankönyvben van egy füzet, van egy fejezet Európa folyóiról, és esetleg van egy házi feladat, és aztán Jancsikát felszólítják felelni, vagy dolgozatot ír Európa folyóiból. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban a csoportot vezető tanár egyszer csak azt mondja, gyerekek, jövő kedden Európa folyóiról lesz szó, Johnny, te olyan régen tartottál kis előadást, készülj föl és beszélj nekünk Európa folyóiról. És Johnny fölkészül, ahogy fölkészül, mondjuk 10 éves, és az ő látóköre olyan, amilyen, és tart egy 10-15 perces kis bemutatót Európa folyóiról, amit megvitatnak, ha valami tévedés van benne, azt a tanár természetesen kiigazítja, hogy aztán János és John mennyire fog emlékezni felnőtt korában, ez szerintem körülbelül ugyanannyi. Johnny azonban megtanulja, hogy hogy tartson kis előadást, hogy nincsen anyagot, hogy mondjon véleményt mások előadásáról, hogy fogadja mások véleményét, és nem tudom, mit mondjak erre, mert nyíltan beszélek, egyrészt le vagyok nyűgözve attól, hogy milyen határozottsággal tudnak az abból az iskolából kikerült diákok nyilatkozni, másrészt le vagyok döbbenve, hogy milyen hézagos ismeretekkel tudnak teljes magabiztonsággal nyilatkozni.
Angliát említetted, de Amerikára ugyanígy érvényes lesz. És a világot,
azt nem tudom.
Világot befolyásolnak. A kérdés akkor gyakorlatilag az, hogy mit látok ebbe, vagy milyen. Hát nézd, Magyarországon is nyomokban azért elérhető ez az oktatási metodika az alternatív iskoláknál. De a állami iskoláknál ez nem annyira jellemző, bár lehet, hogy már ez, én nem tudom.
Nem is igen fér bele.
Rég jártam iskolába, sajnos már gyerekeim is rég jártak iskolába. Ezt nem tudom most így minősíteni, de az biztos, hogy sokat jelent az, hogy valaki át tudja adni azt. Hiába vagy te nagyon okos, hiába képzett, azt nem tudod átadni, és nem tudod másikkal megértetni magadat, akkor ez a titok nyitja a kommunikáció.
Igen, valójában az egész történetet azért meséltem el, mert arra szeretnék kanyarodni, hogy az ember talán bele sem gondol, hogy hány olyan helyzet van a mindennapi életünkben is, amikor döntő lehet az, hogy valaki tud-e 15-20 ember előtt valamit értelmesen megfogalmazni, egy társasházi közgyűlés, egy szülői értekezlet.
Rávilágítottál a lényegre szerintem, de nem is számtalanszor előtt fordult már, hogy azt, amit itt tanultam, azt tudtam alkalmazni üzleti életben tárgyalás során, de például nálunk itt a Toastmasters-ben van egy úgynevezett rögtönzéses blokk. Amikor az emberek kapnak egy feladatot, és 1 és 2 perc között valamiféle rögtönzött beszédet el kell mondani. És ez számtalanszor visszaigazolod az életbe is, hogy az ember frappánsabban tud megoldani ilyen helyzetet. Mert mindenkivel előfordulhat, hogy odalép hozzá valaki, és kérdez valamit, vagy egy szokatlan helyzetbe kerül. Ez nagyon sokat tud segíteni például ezeknek a helyzeteknek a megoldásában.
Sokat segít a helyzet megoldásában, és abban, hogy egyáltalán az ember ne essen pánikba
egy
szituációban. Pillanatig sem tagadok, hogy nekem ezek a helyzetek a legnehezebbek, mert hát én arra vagyok programozva, hogy jól felkészült módon valamit átadjak, nem arra, hogy egy szituációt megoldjak. van még valami, amire nagyon felfigyeltem, ez pedig az, tulajdonképpen az Egyesült Királyságbeli tapasztalataimból jutott eszembe, hogy ott mondták azt, hogy ha valakiről véleményt mondunk, vagy valami tevékenységről véleményt mondunk, akkor nincs olyan, hogy jó és rossz. Olyan van, hogy jó, és miben lehetne javítani.
Ezt mi is így csináljuk. Asszertív kommunikáció. Először kiemeljük azokat az értékeket a beszédből, a teljesítményből, bármiből. Mindig azt értékeljük. Tehát egy szerepnek, egy beszédnek vannak úgynevezett értékelői, akik visszajelzést adnak az adott teljesítményről. Mindig kizárólag az adott beszédet, az adott teljesítményt értékeljük, minősítjük, és adunk visszajelzést. De mindig azzal kezdjük, hogy mi volt abban a produktumban kiváló, és mitől lehet jobb a következő alkalommal. És ezzel nem nagyon bántom meg embereket. Van, aki még ezt is nehezen veszi, de az emberek nagy része ezt tolerálja, és azt mondja, köszönöm szépen, hogy rávilágítottál arra, hogy mitől lehetne ez szebb, mitől lehetne jobb, eredményesebb, hogy csináltam. Ebből nagyon sokat lehet tanulni. És akkor gondolkodtam egyébként, hogy mi a titka ennek az egészre. Ez 100 éves már a Toastmasters, világszerte 250-300 ezer tagja van, pontosan nem tudom, számtalan országban ott van. Egyszerűen ez a gyakorlatias megközelítés, hogy estről estre van egy forgatókönyv, azon megyünk végig, és hogyha valaki akar, akkor rendszeresen szerephez tud jutni, és megkapja rendszeresen ezeket a visszajelzéseket. Egyrészt tanulunk a mai teljesítményéből, a másik teljesítményéből, illetve azokból az értékelésekben látunk itt a színpadon. Tehát ez a fajta gyakorlatias metodika, ez nagyon eredmény, ezt vettem észre.
Tehát itt valójában arról van szó, hogy aki erre vállalkozik, az több-kevesebb rendszerességgel kap visszajelzéseket, és így aztán az egész folyamatban az ő saját fejlődéséről is kap visszajelzést.
Így van. Ha visszatekintünk, mondjuk egy-két évvel az előttől, amikor kezdtük, és most, az nagyon látványos.
Nem emlékszem, hogy ki mondta, őt eljött eszembe, nem biztos, hogy ő volt, hogy ha az emberekkel azt szerint viselkedünk, amilyenek, akkor rosszabbá válnak, ha azt szerint viselkedünk velük, amilyenek lehetnének, akkor jobbá válnak. És most ez jutott eszembe arról, hogy mindenki olyan visszajelzést kap, hogy mitől lehetne még jobb. Nem mitől lehetne jó, hanem még jobb.
Pontosan.
Mert hallottuk, kiállt, megszólalt, ez önmagában már sokak számára az, hogy átlépték saját árnyékukat, ahogy ezt mondani szokták.
Tegyük hozzá, hogy mitől lehetne jobb, én szerintem. Én egy egyszerű átlagember vagyok, amit ott látok, az benne kellett valamilyen hatást, érzéseket. És én azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy ettől jobb lehet. Nem szakemberek vagyunk, de én úgy érzem, hogy szükség szakemberre. Illetve aki komolyabban mondja, lehetne retorika tanulni, ez dráma, sok lehetőség van, de alapvetően én azt szoktam mondani, hogy ez egy beszédpiac. Vannak a beszédárusok, aki beszédet tart, és van, aki meg akarja venni. Ha nem vette meg, nem értette meg, nem keltett benne olyan hatást, akkor...
De jó ez a példa.
És igazából nem szakember hallgatja, és nem szakember ad visszajelzést, de nem kell. Hát én nem szakemberekkel fogok társalogni.
Persze.
A üzleti megbeszélésen sorolhatnám végig. Hát igazából ez nagyon fontos, hogy az attól kapok én visszajelzést, akinek el kell adnom az esetleg a termékemet, vagy magamat, vagy bármi.
Zseniális ez a példa, ez a piac. Kirakom az árumot, ott vannak 20-an.
Így van.
Ha 20-ból 5-nek látom felcsillanni a szemét, az már jó arány.
Pontosan.
Mert akkor 5-en megvették.
Pontosan.
És gyakorlom, legközelebb már esetleg 10-en fognak fölnézni a telefonjukból, vagy csoda tudja, valahogy reagálni. Hangolni tudom.
Így, mint a piacon. Kiraktam a paradicsomot, nem fényeztem meg, nem veszik meg. Legközelebb meg ki fogom fényezni, vagy máshol van, akkor másképp.
Legközelebb kifényezem, megnézem a különbséget, és rá fogok jönni, hogy ezen a piacon megéri-e kifényezni, mert nagyon jó hozadéka. Teljesen világos.
Ezt mi idővel fejezzük ki, mennyi időt teszek bele, hogy még jobb
legyen. Igen. Kedves István, befejezésül hadd kérjelek arra, hogy mondj egy tanácsot annak, aki vacillál, hogy elmenjen-e egy ilyen klubba, megnézze-e egyáltalán, nem jelent-e túlzott befektetést elmenni, belekóstolni. Ugyanis az emberek ritkán érzik önmagukat, hogy milyen a beszédkészségük, a meggyőzőkészségük. Sokkal hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy a hallgatóság értetlenül viselkedik, mert már harmadszor mondom, és mit tanácsolnál annak, aki belekóstolna, de vacillál rajta?
A legfontosabb tanácsom, és ezt fogadja meg mindenki, ne vacilláljon rajta. Jöjjön el, ugyanis eljön egy ilyen klubestre, megnézi, tetszik, nem tetszik, eljön még egyszer, háromszor el tud jönni, ingyen bele tud tekinteni, nem kell
csinálni. Ezért háromszor ingyen el.
Igen, eljön, felenéz, és utána minden információt be tud gyűjteni, és utána tud hozni egy döntést. Legfeljebb az azt mondja, hogy az nem éppen nekem is ott volt, jól éreztem magát egyszer-kétszer, ha nem éreztem magát jól, akkor nincs ott
ez.
Tehát nem kell sem akkor, amikor az ember azon gondolkozik, hogy becsatlakozzon egy ilyen beszédklubba, sem akkor sem szabad teketóriázni, vacilálni, amikor már bent van, és oda kell állni. Egyszerűen ez a titok. Csinálj.
Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Azzal együtt tanulságos volt számomra, hogy olyasmiket mondtál, amiket én is megtapasztaltam, de ahogy megfogalmaztad, különösen ez a piac példa, ha nincs rajta copyright engedélyt, én is mondani fogom ezentől.
Boldoggal teszel, hogy ha továbbadod ezt így. Szép beszédeket kívánok mindenkinek, és neked is, Péter.
Köszönöm. Ez volt a Szia Tanár úr mai adása, Beszéljünk róla együtt alcímmel. A Szia Tanár úr sorozat Beszéljünk róla együtt vonulatában két műsor készült a Magyarul tanulás fokozatai alcímmel. Az első műsor a Rádió Bécsben és a Civil Rádióban az év 42. hetében hangzott el. Abban a műsorban olyan külföldiek szólaltak meg, akik felnőttként tanulják a magyar nyelvet, nulláról indulva, hogy minél gyorsabban elérjék a társalgási szintű nyelvtudást. Utána pedig egy olyan fiatalembert lehetett hallani, aki kommunikációs szempontból nagyon korlátozott környezetből indult, és ha nem is nulláról, de alacsony szintről indulva kellett elérnie azt a szintet, hogy most már tanácsadóként dolgozik. Ez most a Magyar Nyelv Tanulási Fokozatai alcímű második műsor, amely csak a Civil Rádióban hangzott el az év 43. hetében. Ebben két magyarul jól beszélő embert hallottunk, akik közül az egyik a dadogását akarta leküzdeni, a másik pedig az egyébként jó beszédkészségét akarja még magasabb szintre fejleszteni. Ők egy beszédklub tagjai, erről is szó esett a műsorban. Két rádióműsor összesen 4 felvétellel, ezek a felvételek külön is megjelennek a Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján. A magyarul tanuló külföldi felnőttekkel készült felvétel címe a YouTube csatornán, akik felnőttként találkoztak a magyar nyelvvel. A nagy fejlődési utat bejárt fiatalemberrel készült felvétel címe a YouTube-on, más környezet, más nyelvi világ. A dadogását leküzdő beszélgetőtársam Peti a Toastmastersből. Ez a vele készült felvétel címe. Aki pedig a jobbat akarja még jobbá fejleszteni, vele Tanuld meg a hatásos beszédet címmel készült felvétel. Ezeken kívül időről időre soha rádió műsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt. Kényes témák sokféle beszélgetőtárssal, a Civil Rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr, Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.